Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten igével, mint az arany alma az ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg a mi esti együttlétünket a 447. dicsérettel. A 447. dicséretnek mind a 7 versét énekeljük. Jézus Krisztus egymesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged áldhatunk és magasztalhatunk énekszóban. Rólad tehetünk hitvallást a szavainkkal, az életünkkel. Köszönjük, hogy képviselhetjük így az atyát és az ő teremtő tervét, amelyet az újjá teremtésben megvalósít bennünk is. Köszönjük, hogy nem magunkat kell képviselni, hogy nem a magunkét kell mások számára bemutatni csupán. Hiszen abban annyi minden rút, annyi minden tisztátalan, annyi minden hamis, annyi minden hazug tud lenni. Olyan jó, hogy lehetünk mi új emberek, másként gondolkodók és másként élők. És köszönjük, hogy ezt mind annak köszönhetjük, hogy te drága áron, véred árán megváltottál bennünket, és hazavittél az atyai házba. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy gyermekeidként élhetünk. És köszönjük, hogy nem hagytál egyedül, mert elküldted hozzánk szent lelkedet, akivel az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak lelkével úgy élhetünk, hogy ő elvezérel bennünket minden jóra. Arra kérünk, hogy ezen az estén is vezess tovább az ige útján, a te szabad, áldott ajándékának útján, hogy vegyünk most is ajándékot, életet, mindent, amire szükségünk van, ahhoz, hogy boldogan, és téged félve éljünk. Hallgass meg bennünket, kérünk, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Amen. újra olvasom az igét, és abban a reményben teszem most megint, hogy egyre több minden megmarad bennünk. Lehet, hogy holnap lesz egy kis feladat is, de nehogy ezért ne jöjjön valaki. Hanem éppen jöjjön, mert holnap többet tudunk egy picit beszélgetni. Figyeljük az igét, Timóteushoz írt második levélből a harmadik fejezet első versétől így szól. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsúvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézus vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Valljunk arról, hogy az ige kőszálként megáll. Az 591. dicséretnek énekeljük minden este ezt a versét, a 4. versét énekeljük újra. olvasom az igét ezen az estén, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem. Írva található ez a már olvasott szakaszban, illetve Júdás levelében. Küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkorra szentekre bízatott. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Mivel foglalkozunk estéről estére? Ha egy szóval mondanánk, mit mondanánk? Az ígével. És mit mond erről döntően, az ígéről mit mond? Megint csak, hogy mire való. Nagyon jó, de a legelsőt akartam először kérdezni. Hasznos, ugye? Olyan dologgal foglalkozunk, ami hasznos. Úgy szeretnélek bátorítani benneteket erre, hogy a leghasznosabb dologgal töltitek most az időtöket. A leghasznosabb dologgal, a leghasznosabb dologra figyeltek és figyelünk. Annyi haszontalan dolog van a világban. Annyi haszontalan dologgal törődünk. Annyi mindennel elmegy az időnk, elmegy a kedvünk, elmegy az életerőnk. Sok-sok haszontalan dologgal. A mai napon föl fog ragyogni, hogy milyen csodálatos haszna az is, amit ma hallunk, hogy milyen mérhetetlenül hasznos az, ami a kezünkben van. Itt van Isten igéje, és ez arra adatott, hogy használjuk, hogy használjunk vele, hogy hasznunkra legyen, mert Isten a javunkat akarja. És akkor most mondhatjuk, eddig arról hallottunk, hogy küzdjünk azért, az írásért, a hitért, amely egyszer is mindenkor ránk bízatott, amely hasznos, tanításra hasznos, a feddésre, megjobbításra és igazságban való nevelésre. És hát most elérkeztünk ugye ehhez a harmadik haszonhoz, amit ma idézünk fel. Tehát valóban ezt halljuk, hasznos a megjobbításra. Aki itt volt az első alkalommal, énekeltünk egy éneket, hát nyilván most nem csak azokat, amiket ismétlünk, azokat most már talán inkább szívből is tudjuk, hanem akkor elkezdtük ezt a hetet, volt egy kérésünk Jézushoz. Hogy hangzott ez? Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Mire? Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Nagyon jó dolog Jézus követésében elindulni erre a küzdelemre. Mert küzdelemre hív az élet, de nem csak az élet hív küzdelemre, hanem küzdelemre hív maga Isten is. Az élet küzdelmei közben nekünk van egy harcterünk, ahol küzdenünk kell az igéért. Küzdenünk kell az Isten szaváért. Azért, hogy ez az ige ne csak a kezünk ügyében legyen, legfőképpen ne a polcunkon, hanem a szívünkben, a szánkban, a gondolatainkban áthatóan, hogy hasznosuljon bennünk, hogy használni tudjuk, hogy minél többel élni tudjunk. Ezért adta nekünk, és ő fogja a kezünket, és vezet ezen az úton, kérhetjük újra és újra, ezért a küzdelemért is, az élet küzdelmért is, magáért, az ígért való küzdelemért is. És azt vallom, hogy nem érdemes Jézus követése nélkül küzdködni, mert az csak küzdködés. Belefeszülhetünk sokféle küzdelembe, bele is vonódunk sokféle küzdelembe. Nem mindenhova Jézus vezet bennünket. Ott érdemes lennünk, ahova Jézus vezet, ott érdemes küzdenünk, amiben Jézus akar megbízni bennünket. Annak van haszna. Az nem haszontalan, nem hiába való, nem üres, annak lesz csodálatos gyümölcsözése. És amikor Jézus követésében küzdünk, akkor arról is hallottunk már, és figyeltünk erre, hogy azért nem véletlen, hogy a Jézus küzdelme az nem akármilyen. Annak vannak szabályai. Arról azt mondja az ige, hogy ha valaki nem szabály szerint küzd, akkor az nem nyeri el majd a versenydíjat. Ha valaki nem a nemes harcot harcolja, annak az életében rengeteg nemtelen baj, nyomorúság lesz. Ezért is fontos figyelnünk az igére, hogy Isten Jézus Krisztus milyen szabályok szerint adja elénk. Ezért a Biblia ezt is tükrözi, hogy milyen módon reflektáljunk, reagáljunk, mire figyeljünk, mire ne, mivel törődjünk, mivel nem, erre csodálatos módon tanít bennünket. De küzdenünk kell azért, Jézus követő emberként, hogy ez ismert legyen számunkra, hogy ezt valóban komolyan vegyük. Küzdenünk kell akkor is, amikor mások pont az ellenkezőjét képviselik. Küzdenünk kell akkor is, amikor másoknak egészen mások a szempontjaik. És akkor nem kell föladnunk ezt a küzdelmet, hanem küzdenünk kell az igazság mellett, az igazságért, vállalnunk kell ezért akár a csatákat is, de érdemes, mert ennek haszna van. És a teljes írást kell a kezünkbe vennünk. Nem véletlenül mondja ezt Pál apostol, hogy a teljes írás. Egyrészt ezzel azt jelöli, hogy az ihletés az egészre vonatkozik, ez az Újszövetséget jelentette akkor, de bizonyosan tudjuk, hogy az Újszövetség ihletője ugyanaz az Úr. A teljes írás, ami itt van a kezünkben, Istentől ihletett, és a teljes írás hasznos. Amikor mondtam ezt az egyik estén, hogy hát azzal is küzdünk, hogy néha ilyen mítoszok is megjelennek a fejünkbe, vagy közöttünk, hogy egyrészt nem lehet megérteni a Bibliát, tehát nem nagyon érdemes küzdeni érte, mert olyan nehéz. Vagy esetleg olyan részei vannak, amit nem értve, még unalmasnak is találna. Valaki mondta ezt nekem, hogy hát azért mégiscsak van unalmas része a Bibliának. Olyan érdekes ez, hogy hogyan állunk hozzá. Tehát az a kérdés, hogy mit kezdünk azokkal. Talán azokkal érdemes legmélyebben foglalkozni, amelyek unalmasnak tűnnek. És akkor sokkal mélyebben, sokkal átfogóbban fogunk felfedezni benne kincseket. De mindesetre nyilván nem egyforma, a Biblia élettel teli, nagyon sokféle rész van benne szörnyűség is. Van benne irtóztató rész is. Ijesztő is. Valóban. Mert az emberi lét minden részletéről, mindenféle emberi nyomorúságról is szól. De figyelnünk kell a teljes írásra, hogy a teljes írás képe előttünk legyen. Ez is küzdelem. Akik együtt olvassuk a Szentírást, a Biblia olvasó rendünk szerint azok tudják, tudhatják, hogy hány év alatt jutunk el a teljes írás elolvasásáig? 3 év alatt. Erre most különös hangsúlyval magam is más összefüggésben felfigyelhettem. 3 év alatt elolvassuk legalább egyszer. Az azt jelenti, hogy a teljes írást elolvastuk. Most mindenki szívére teszi a kezét, visszagondol, hogy az elmúlt 3 évben vagyok minden nap, elolvasta ezt a 2 ige szakaszt, ami ki volt jelölve, új és ó, vagy ó és új szövetség. Mindenesetre igen, akkor legalább egyszer már 3 év alatt a teljes írással találkoztunk. Azt nehogy kimondjuk, hogy egyszer elolvastam, és már kiolvastam. Köszönöm, most tovább akkor nem szeretnék vele foglalkozni. Én elég régóta olvasom, de még kiolvasni nem olvastam ki a Bibliát. És éppen azon gondolkoztam el, hogy én nekem ez a szívem csodálatos öröme, hogyha foglalkozhatom az írással, az igével, hogy olyan gazdagság van benne, ami kimeríthetetlen számomra. Egy egyszerű emberöltön át az ember érteni, magyarázni kívánja az igét, és nincs benne olyan, hogy ezt most már mindent tudok, és most mit mondanék el, hanem mindig frissen, mindig újonnan érkezik el, mert csodálatos az Isten igéje. Drága kincs. És arra is figyeljünk, ahogyan felhívja a figyelmünket erre itt Pál apostol Timóteusnak írva, hogy az akkori kor, meg a mai kor körülményei is, meg az emberi hozzáállásai szinte szüntelen változnak. Persze ebben azért az is benne van, hogy az ember nem változik. Az ember alapjaiban pont ugyanazokat csinálja, csak sajnos már mesterkértebben, meg lassan majd mesterséges intelligenciával, meg mindenfélével. A technológiája fejlődik, az ember nem nagyon, inkább vissza kapcsolataiban, meg mindenféle téren. De azért így van ez, hogy változásban van a körülöttünk lévő világ. Tudomány is változik, technológiák is változnak, helyzetek is változnak, körülmények is változnak, sok-sok minden. Pál apostol arra hívja fel Timóteus figyelmét 2000 évvel ezelőtt, hogy bár körülötted is minden változóban van, az utolsó napoknak majd fölidézem újra, hogy mik a jellemzői, de van, ami változatlan. Van, ami változatlan. És mit mond erről az apostol? Azt mondja, maradj meg abban, ami változatlan. Ami érvényes ma is, ahogy tegnap. És érvényes lesz holnap is. Ez Isten hozzánk szóló üzenete, kijelentése, az ige. Maradj meg abban, ami változatlan. Mert ez a változatlan úgy fog téged változtatni, hogy megfelelő módon felkészülsz minden változásra. És úgy felkészülsz, hogy nem kell abban elbuknod, nem kell azzal úgy szembenézned, hogy ennek a vége kudarc. Mert felkészít. Felkészít az Isten. Csodálatos módon felkészít. Tehát figyeljünk erre, maradjunk meg abban, amit tanított és amit tanít nekünk Isten. Ez készít fel bennünket. Mindenféle értelemben, de ami nagyon határozott itt és nagyon lényegi, minden jóra, amit nem megértenünk, nem csak elvennünk lehet, hanem amit meg is cselekedhetünk. Figyeljük meg, hogy Pál ezt a hangsúlyt kiteszi, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a megjobbításra, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Mert a Bibliának nem életi célja van, hanem élet célja van. Az a célja, hogy megvalósuljon az a jó, ami onnan fölülről való, amit Isten nekünk adott, amit előre elkészített. Az a célja, hogy cselekedjük a jót. Sokszor csak értjük, vagy néha még azt sem értjük jól. De az lenne jó, ha megértenénk, és aztán cselekednénk a jót. És amikor ezeket most mondom, akkor ti is érzékelitek, hogy mennyi haszna van annak, hogy Isten a kezünkbe adta az írást. És milyen mérhetetlen nagy ajándék, hogy 1590 óta mi magyar nyelven, anyanyelvünkön olvassuk az írást. Én megrendülök abban, hogy hány nyelven még mindig nincs szentírás fordítása a világon. És amikor látok olyanokat, egy népet, egy nemzetet, amiknek elkészül a Biblia fordítása, az egész, hogy patakzó könnyekkel veszik át kezükbe a Bibliát. Ez az én nyelvemben írt. Hol vagyunk mi már ettől? Csak azért, mert már egy fél évszázad, évezred elmúlt mögöttünk, azért nekünk nem olyan kincs a Biblia. De jó lenne, ha elérzékenyülnénk, amikor kézbe vennénk, de jó lenne, ha gondolnánk rá, hogy Isten szerelmes levelez hozzánk, a vőlegényi a mennyasszonynak, Isten csodálatos ajándéka ez, jegyajándéka, és mi ezzel élhetünk. És akkor tegyük föl a kérdést, hogy mit is hallottunk eddig. Ugye azt hallottuk, hogy a Szentírás egészen hasznos a tanításra, a feddésre, vagyis útmutatásra, és arra, hogy helyreigazítson bennünket, figyelmeztetve, hogy nem jó úton járunk. És most tovább lépünk ide, amiben ezt mondom, így fogalmazom, hogy hasznos a megjobbításra, hasznos a gyógyításra. Mert Isten igéje nem csak diagnózist állít fel, hanem terápiát is, gyógymódot is. Miért írodott a Biblia? Hát ha ennek az összefüggésében gondoljuk végig, akkor azt kell mondanunk, azért, mert az emberi életben a bűn rontása jelen van. Jelen van az életünkben az, ami rossz, ami nem jó. És amikor ezzel szembenézünk, akkor ezt tapasztaljuk, hogy valóban így van, ez minden jót végeredményében megmérgez. Annyi szép dolog van ebben a világban. Annyi jó dolog lenne ebben a világban. De valahol a mélyén, amikor úgy rátekintünk erre, valahol mindig megtörik ez a szépség, valahol mindig eltorzul ez a jóság, mert valami ott van a mélyen, ami tönkre teszi ezt. Belegondolok abba, néha, ahogy körbe megyek a városban, nagyokat szoktunk, ha sikerül, túráznunk Krisztinával, és elmegyünk föl a hegyekbe, és akkor nézem az épületeket, vagy átmegyek az egyik hídon, és fölmegyek a várba, és akkor ott végigmentem, egyszer kaptam egy ajándékot tőle, amiben ez volt a lényeg, hogy is megnézzük az új részeket, és elmondják, hogy tudjuk-e azt, hogy hány százalékát rombolták le ezt a háborúban. Már tudjátok-e? Hány százalékát? 100%, az túlzás lenne, 86%-át lerombolták. És úgy belegondolok ebben, hogy milyen emberek vagyunk mi. Fölépítünk nagy, óriási energiákkal, óriási munkával, mindenféle dolog mögöttem, most ezt nem is kell végigmondanom, és utána leromboljuk. Szétlődjük. Semmibe vesszük, semmivé tesszük. Milyen iszonytató ez. Láttunk egy fiatal párt, ragyogó szemmel, arccal, kézzel fogva menve, eltelik néhány év, és aztán acsarkodnak. És bejelentik, hogy elválnak. A jó tönkre ment. Véget ért. Nem sorolom, mert mindnyájan tudjátok, hogy mit teszünk mi azzal, ami jó. Ott van valahol a magjában az, ami rossz. És a szívünkben van a legnagyobb baj. Mert a szívünkben nagyon sok rossz indulat van. Nagyon sok rossz szallás van. Nagyon sok rontó szándék van. Mit kívánunk egymásnak? Jót. És hát nyilván most a szentek gyülekezetében vagyunk, és remélem, hogy mindjárt úgy érzitek, hogy ezekkel szembe akarunk szállni önmagunkban. És így van jól. És ezért vagytok itt, ezért van nagy haszna annak, hogy itt vagyunk. És hiszem, hogy Isten kegyelme segít is ebben. De biztosan látjuk, hogy általában elrontjuk a dolgokat, és nem igazán tudjuk jóvá tenni, amit elrontottunk. Ez a személyes életünknek is a tapasztalata, de globális értelemben is van erre már igen sok figyelmeztető jel. És most figyeljétek, miről beszél az Isten kijelentése? Arról szól, arról hallunk, hogy Isten azért szólalt meg, és azért szól ma is, élő módon, lelke által, a teljes írásban, hogy megjobbítson. Hogy megjobbítson. Olyan jó ezt kimondani. Isten igéje jobbító szándékból született. De ez nagyon kevés. Mert nem csak az van mögött, hogy jobbító szándékkal mond Isten valamit, mi is próbálunk ilyet tenni, hanem arról van szó, hogy ez a jobbító szándék párosul egy olyan hatalommal, amely teremteni képes. Gondoljátok el, a mindent tönkre tevő emberi élet helyén Isten új életet teremt majd. Hatalma van rá. Hatalma van rá, és a szavában hatalom van. Ezzel a szavával jobbít meg, változtat meg. Erő van benne. És a Szentlélek ereje teszi élővé és hatékonyá, hathatósá azt, amit Isten mond. És amikor eljut hozzánk, ezen keresztül jobbá leszünk. Jobb emberré leszünk. Valaki így fogalmazta meg, hogy persze ezek mindig csak fogalmi próbák, hogy olyan, mint egy korrektor, aki kijavítja azt, ami nem jól van. Van, aki megnézi, és azt mondja, hogy ez a szöveg, na, hát ebben sok hiba van. Ismeritek? Nem, de tudni kell majd, a felnőtt konfirmandusok tudják, hogy mi a szarvas hiba, de nem megyek most bele. Szóval vannak szarvas hibák, nagy hibák is vannak, abból aztán születnek festmények egészen furcsán. Tehát nagy sok hiba van, ezt megnézi valaki, hú, ez hibás. Ez idáig nem baj, mert jó az, ha valaki ott van, és azt mondja az írásomról, hogy vannak benne hibák. De milyen csodálatos az, amikor valaki nem csak ennyit tud, hogy mi a hiba, hanem azt is tudja, hogy hogy kell ezt kijavítani, és kijavítja, korrigálja. Isten igéje kijavítja azt, amit mi elrontunk. Isten igényén keresztül Isten korrigálja azt, amit mi rosszul gondolunk, rosszul látunk, rosszul teszünk, amikor rossz irányba megyünk. Képes arra, hatalmas arra, hogy korrigáljon, hogy helyreállítson, hogy kijavítson. Az az igazság, hogy még odáig se jutunk el mindig, hogy felismernénk, hogy mi a jó és mi a rossz. Az ősbűn lényege is az volt, hogy na majd mi ezt átveszünk Istentől, emlékeztek, eszünk erről a gyümölcsről, és akkor majd mi eldöntjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát elég nagy csalárdság és elég nagy hazugság áldozatai lettünk, tudnék a hazugság atya, az ősi kígyó. Ő mondta ezt, a majd akkor olyanok lesztek, mint az Isten, és majd tudjátok. Tudjuk? Tudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz. Egyébként ezen is sokszor elgondolkozom, és ezt is többször mondtam már, hogy én nagyon örülnék, ha nem kéne tudni, mi a rossz. Nem tudom, ezt miért választottuk. Mert azt egész jól tudjuk már, mi a rossz. Bőrünkön, lelkünkön érezzük, hogy mi a jó, azt alig-alig. És igazán Isten az egyedül, aki jó, és aki jót tud adni, onnan felülről, jó adományként. Ő az, aki tud bennünket valóban jóvá tenni, aki tud jobbá tenni, aki tud korrigálni, helyesbíteni. Ő tudja, mi a jó és mi a rossz. Az első ember életében is így volt, olyan jó, hogy ez már a Biblia elején ott van. Isten azt mondta, hogy Ádám rólnak nem jó az embernek egyedül lenni. Ádám ezt nem tudta, de Isten jól tudta. És aztán nem csak megállapítja Isten azt, ami nem jó, ezt is mindig elmondom, és örömmel mondom, mert nekem ez örömhír, hanem Isten hatalmas arra, hogy alkosson mellévalót, akivel kiegészül, akivel jó lesz. És aki így kapott társat, az tényleg el tudja mondani. Jobban van dolga a kettőnek, mint sem az egynek. Tényleg így van. Tényleg így van. Ez kegyelem mindig, ez ajándék. Ez sem természetes. De így kapjuk egymást. Isten tudja és meg is oldja, mert Isten hatalmas arra, hogy megadja azt, ami jó. És amikor elcsendesedve készültem ide, azon gondolkoztam, hogy megjobbításra adta Isten az igét hasznunkra. De vajon komolyan végig gondoljuk ennek a csodálatos, különös lehetőségét? Isten által, Isten igéje által jobbá lehet az életünk. Azért mondom így, hogy komolyan vesszük-e, vagy végig gondoljuk-e, mert gondolom, hogy ha valamivel találkozunk, vagy találkozhatunk, ami jobbá tesz, akkor azt megragadjuk. És valahogy mégis valami nehéz van ebben. Mert bár lehet, hogy értjük, lehet, hogy most is eljut ez az üzenet, de a kérdés mindig az, hogy hasznosul ez bennünk? Használni kezdjük ezt? Élni fogunk ebből másként? Vagy csak hallunk megint valami elméleti, teoretikus dolgot, hogy ez így van leírva a Bibliában? Isten az ő kijelentése által jobbá teszi az életünket. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e, aki emlékszik arra, hogy az elmúlt hetek egymást követő két ige hirdetésében melyik volt az ige hely, amit kétszer is elolvastunk? Köszönöm. Ézsaiás. Ézsaiás 55. Ugye, és abban a ti gondolataitok nem az enyém, az én utaim nem a ti utaitok. De úgy van az Isten igéje, mint amikor az eső lehull. Emlékeztek? Lehull a földre is. Termékenyé teszi. És ott a végén olyan szépen van ez, olyan felemelően van ez leírva. Kétszer is elhangzott, és ez nem véletlenszerű bizonyára. Idézem újra. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mítusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Olyan csodálatosan, olyan szépen tudja elmondani. Isten elküldi az igét, nem tér vissza üresen, és egy cserét hajt végre. A haszontalan helyett hasznos, esetleg a kóros, vagy káros, vagy mérgező helyén hasznos növény, gyógyító növény terem. Az Isten igéje megváltoztat. Az Isten igéje megjobbít. Amikor elküldi azt, ami a szájából származik, akkor ez változást hoz. Gyógyító növények jelennek meg, mássá lesz az ember, aki befogadja, és aki magába zárja azt, amit Isten mond. Mert az igét, ahogyan az esőt, és a hót is a föld be kell, hogy fogadja. Akkor tud megtörténni ez. Nem mérjük fel sokszor, hogy milyen káros és ártalmas dolgok is jelen vannak az életünkben. Nagyon sok mindent beengedünk. Nagyon sok minden megérkezik hozzánk, aminek nem lenne szabad megérkeznie. Mérgező dolgok, amikre nyitottak vagyunk. Olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek ártanak, amelyek nem használnak, ha még csak haszontalanok lennének, de ártanak nekünk, és észre se vesszük. Honnan veszük ezt észre? Honnan láthatnánk ezt meg? Honnan tudhatnánk? Hiszen néha tárcában kínálva nem csak az aranyalma, ezüst tárcán, mint a helyén mondott ige, hanem sok mást is tárcán kínál nekünk a világ és a világ fejedelme. Honnan tudhatnánk, hogy mi a jó nekünk? Innen. Az igén tudjuk megmérni, hogy igazán mire van szükségünk, és mire nincs. És most ezen a héten azt tudatosul bennünk, hogy élet-halál küzdelmet érdemes vívni az igéért. És ezt is aláhúzom újra. Élet-halál küzdelmet. Mert ez tulajdonképpen élet-halál kérdése. Ha nem harcolsz meg a hitért, az igéért, akkor ne csodálkozz, hogy olyan hatások érnek el téged, amelyek ártanak neked. Meg kell állni az igazságban, minél többet a szívünkbe kell zárni abból, amit Isten mond, és minél többet ki kell zárni abból, amit a hazugság atya üzen. És megint mondom a mérleget. Mennyit olvasjuk az igét, és mennyit olvasunk mást. És most nem első a szép irodalomra gondoltam. Bárcsak azt olvasnánk, vagy egyáltalán olvasnánk. De értjük, hogy nagyon nagy küzdelem ez. Élet-halál küzdelem. És higgyétek el, hogy van, ami javunkra válik, itt van, és van, ami nem válik javunkra. Valami kárunkra válik. Itt döntéseket kell hozni. Ki kell rekeszteni azt, ami kóros, ami káros, ami mérgező, ami árt, ami pusztít, ami idegen. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus a juhairól, és általában igazat mond. Hogy az én juhaim hallják, ismerik a hangomat, és idegent nem követnek. Az idegenek hangját nem követ, sőt, eltávoznak tőle, elfutnak tőle, eltávolodnak tőle. És akkor itt vagyunk, kedves keresztény testvéreim, távol vagyunk mi az idegentől, vagy valahogy behálóz minket. Mit engedünk meg magunknak, meg mások, mit adnak át nekünk? Mit engedünk be a szívünkbe, életünkbe, fantáziánkba? Mivel terheljük magunkat? És mivel tudnánk javítani? Mivel tudnánk jobbítani? Mivel tudnánk korrigálni? Itt van az igével. Senkinek nem ártott meg, hogy sokat olvasta a Bibliát. Néha nagyon furcsa, csak úgy eszembe juttatja ez a mondatom, nagyon furcsa, bűnökről beszélnek, egy kicsit úgy gondolom, hogy hibás úton járó keresztjének, hogy elmondják, hogy képzeljétek el, az volt a nagy bűnöm, hogy most többet olvastam az igét, több időt fordítottam erre, mint talán kellett volna. Mert neki nincs más bűne. De azt mondom, hogy bárcsak így lenne. Tehát, hogy több időt nem vasalta ki a gyerekek ruháit, de sokat olvasott igét. Ez nem jó, egyébként ki kell vasalni a gyerekek ruháit, de még azt mondom, hogy még csak nem ártana az a gyerekeknek sem, meg neki sem, ha ez így lenne. De hol vagyunk ettől most őszintén? Értjük ezt, hogy mivel foglalkozunk? Pál apostol nem véletlenül tanítja a mindenkori gyülekezet arra, hogy mit vegyenek figyelembe, és mit zárjanak ki az életükből. Figyeljétek a gondolkodásukból. Mit zárjanak ki? Azt írja Filippibe, hogy egyébként pedig testvéreim, nekünk szól, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. A többit ne. Többen ne foglalkozom, soroljam az ellentétét, de felsorolom inkább az igazit. Azt mondja, hogy igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetteméltó, jó hírű, nemes és dicséretes. Igaz, hogy az a rádióállomás, ezt is elmondtam már többször, amit erre építettek föl, két hónap után bezárt Németországba, nem volt hallgatósága. Már nem erre épített, hanem általánosan, tehát hogy jó híreket mondott be, hogy sok termény volt azon a földön, hogy most ebben a helységben megszülettek a gyerekek, nem tudom hányan, hogy sikerrel megoldották azt a problémát. Bezárták a rádiót az emberek. Ez minket nem fog. Mi foglalkoztat minket? Mi foglalkoztat? A botrányok, nem? A nagy. Nagy nem megyek bele, mert elveszem fölöslegesen az időket. Azt mondja Pál, hogy ne ezekkel foglalkozzatok, és amikor mi jóra törekszünk, akkor az ige és a Szentlélek által valósul meg ez a jó, mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a megjobbításra. És az is nyilvánvaló itt ebben a mondatban, hogy nem csak annyi történik az ige által, hogy bennünk korrekcióra, kijavításra kerülnek a dolgok, hanem, ahogyan mondtam, abban is megjelenik ez, hogy mások javára tudunk élni. Mert arra indít bennünket Isten igéje, arra tesz alkalmassá, felkészülté, hogy jobban, hogy valóban jól éljünk Isten dicsőségére, és mások üdvösséges javára. Ehhez az ige magunkhoz vétele kell. Talán vagyunk sokan, akik vitaminnal élünk, plusz vitaminokkal, mert a normális, természetes úton hozzánk jutó vitamin kevesebb, mint kellene. Egyébként nem tesszük ezt rosszul, mert szükségünk van a vitaminokra, meg mindenféle nyomelemre, meg mindenre, ugye? És akkor ezt próbáljuk pótolni. Jól tesszük, foglalkozunk ezzel. A Szentírás is egy kicsit nagyon sántító hasonlatok ezek. Olyan csodálatos teljességgel és olyan sokféleséggel adott nekünk, mint amiben minden benne van, amire lelki jó karbantartásunkhoz szükség van. Ha nem veszük magunkhoz, mint táplálékot, akkor lelkileg nem növekszünk. Ha nem élünk vele, mint sokféle jó vitaminnal, akkor az ellenálló képességünk csökken, és jönnek a támadások, és egy-egy támadásban elbukunk. Tehát mindenféle értelemben jó az, és hasznos, hogyha élünk az ige minden részével, hogy megjobbítson lelkileg és ezen keresztül testileg is. Minden nap megfelelő módon és megfelelő mennyiséget kell magunkhoz venni, táplálékból is, és vitaminokból is, és minden másból. Így van az igével is. Minden nap. Minden nap. Emlékeztek, azt énekeltük, hogy minden nap kóstolgatjuk Szent beszédedet. Jó, de szép, ezt kóstolgatjuk. Kóstolgatjuk. És milyen íze van a szánkban? Jó íze van. Jó íze van. Néha keserű, persze van olyan is, de édesem gyógyszerészként ment nyugdíjba, és szoktunk ezzel a képpel élni ilyenkor, hogy hát igen, a jó gyógyszertárban ott van mindenféle gyógyszer, valamire indít, valami korlátozó, nem mondom, az emésztési dolgokat, mert mindenki érti, mindenféle van ellentétes dolgok is benne, és persze az is igaz gyerekkoromban, hogy amikor megkaptam azt a pirulát, tényleg igaz volt, keserű pirula, nem volt olyan világ, mint ma, hogy a gyerekek csak olyat kapnak, ami édes. Ez sem jó szerintem, de ez csak zárja, mert ezt könnyebben beveszik, ugye? Hát csak az a baj, hogy van keserű pirula is az életben, és azt is be kell venni. És képzeljétek el, a keserű is tud használni, ezt tudtátok? Hogyne. Még néha sokkal jobban használ. Tehát a Bibliában is van ilyen, az íze nem mindig édes, van amikor keserű, de hasznos. Azt higgyétek el, hasznos. És ezzel élni lehet. Gyakran mondtam konfirmációra készüléskor a fiataloknak ezt, hogy az újjászületés és a megtérés után a jó lelki növekedéshez és karbantartáshoz és az igazi ellenálló képességhez magunkhoz kell venni az ígét. És ha azt szeretnéd, hogy jobbá légy, akkor minél gyakrabban, minél jobb módon, minél használható módon kell magadhoz venni az igét. Mert hogy mi kell ahhoz, hogy jobb legyen az életünk? Isten minden igéje, ami szájából kijön, és újra eszméljünk, újra hagy mondjam. Ártó, rontó rossz dolgokra nemet kell mondani, és napról napra igent kell mondani Isten kijelentésére. Ez egy döntés, és ez egy naponkénti harc. Ez egy küzdelem. De arra kapjuk ma az utasítást, és egész héten, hogy küzdjetek a hitért. Küzdjetek az írásért. Küzdjetek azért, hogy ebben legyen részetek. És a cél ne legyen kétséges. Így lesz jobb az életed. Jobb lesz az életed, ha küzdesz az igéért. Jobb lesz az életed. Mennyi mindent vagyunk hajlandók megtenni csak azért, hogy jobb legyen a közérzetünk, hogy jobb legyen a kedvünk, hogy jobb legyenek az anyagi dolgok, kimenetelei, hogy jobb legyen az életünk, nagy része hazugság atyának kínálata, telve hitványságokkal. Mert jobb lesz az életed, ha nagyobb a fizetésed? Jobb lesz az életed, ha nagyobb a házad? Jobb lesz az életed, ha nagyobb az autód? Ha jobbak a ruháid? Egyik sem igaz. Palotákban is lehet páros magányban tönkre menni. És egyébként egy szegény kunyhóban is lehet boldog házasságban élni. Féligazságok vannak benne, mert persze nagyon nehéz a szegénység is, a mély szegénység. Éppen annyira, mint a lúzs gazdagság. Az egyiknél ez, a másiknál az a kísértés. De fogva tartják az embereket ezek a hazugságok. Akkor lesz jobb az életed. Jobb lesz az életed, ha egy kicsit valami oldószerrel oldod a feszültségedet. Ugye? Vannak erre jó szerek a világban. Ilyen, olyan, amolyan. Jobb lesz az életed, oldod a feszültséget, ha olyan vágyakat elégítesz ki, amelyek ezt oldják. Jobb lesz az életed. Jobb lesz, ha megszerzel dolgokat, ha alkalmazol dolgokat, ha eljutsz valahova, ha megnézel valamit, és hihetetlen túlkínálat van, dömping, eláraszt bennünket a nyugati civilizációban. Persze egy kicsit elmegyünk máshová, és látjuk azt, hogy milyen mérhetetlen, egyszerű körülmények között élnek még emberek. Hihetetlen egyszerű körülmények között, és nagyon sok nyomorúság veszi körül őket. Csak körbe kéne nézni. Sok mindenre figyelünk, ami jobbá tenni az életünk, csak arra nem, ami valóban megjobbítja. Az utolsó napokról, ahogy mondtam, idézem újra itt a végén, ezt mondja az apostol, az emberek önzők, pénzsóvárak, dicsekők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra, nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább az élvezeteket szeretik, mint Isten. És ami megrázó, hogy Pál azzal folytatja, hogy azok között is van ilyen, akik kegyesség látszatában élnek. A kegyesek között is lehet ezek. Ezek jelen lehetnek. Igen, persze nem a valódi kegyesség, hanem csak a látszat kegyesség világában, mert itt nincs ereje Istennek. Hiszen az Isten ereje éppen abban van, hogy szembe tudok fordulni ezekkel, amelyek pusztítóan teszik tönkre a kapcsolatokat, teszik tönkre a társadalmat, az életet. Nem erre hívtak el minket. Minket valódi istenfélő, valódi kegyes életre hívott el az Úr, ahol lehet jobbá lenni, ahol lehet előbbre jutni, ahol lehet kijavítani azt, ami elromlott. És ennek áldott és egyetlenszerű eszköze a Szentírás, Isten kijelentett szava. Testvérek, elmehetünk haza most úgy, hogy nem hiába való küzdelmet vívunk azzal, hogy hogyan éljünk jobban, hogy hogyan csináljuk jobban, nem hiába valót. Mert Isten igéje erre adott nekünk választ, csodálatos ajándékot önmagában, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a megjobbításra, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Ha hiszel és élsz ezzel a lehetőséggel, akkor valóságos javulást érhetsz el. Hát az orvost, amikor megkérdezzük, hogy mikor fogok javulni, doktor úr, akkor elmondja, hogy ha ezt és ezt nem csinálja, ezt és ezt megcsinálja, erre figyel, arra, megint csak, akkor eljöhet a javulás ideje x idő után. Ugye? Tehát teljesen jogos. Hát most a mennyei doktor azt mondja, hogy ha javulást szeretnél elérni, akkor védj be minden nap magadhoz megfelelő mennyiségű ígét. Ez a recept. Ezt írja föl. Nagyon kérlek, hogy ha hallod az Isten ígét, nekem is meg a szívedet. Ne azzal menj el, hogy hát jó, hiszem, ha látom, hanem mondd azt, hogy hiszem és kipróbálom. És akkor, ha kipróbálod, át fogod élni. És gondoljátok el, hogy milyen nagyszerű lesz, hogy javulunk. Mindnyájan javulunk. Jobbá leszünk. Milyen nagy szükség van ebben a világban. Olyan emberekre, akik jobbá lettek, és akik másokat is jobbá tesznek. Nem rontanak, nem ártanak, nem tönkre tesznek, hanem jobbítanak valóban, igazán, és teljesen. küzd azért, hogy ez így legyen. Kérlek, ne add fel. Hidd el, jobban fog menni. Hidd el, jobbá leszel magad is. Hidd el, a jó cselekedetek dicsőítik majd a mennyei atyát. Élj az ige jobbá tevő ajándékával, és el ne feledd, hogy ezzel akar megjobbítani Isten. Védj a szívedbe, használd fel, élj a teljes írással. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük neked, Urunk, az ajándékot, a lehetőséget ezen az estén is, hogy a te igédnek, a te szavadnak a tanulmányozásával, hallgatásával, megértésével tölthettük az időt. A leghasznosabb dologgal, ami valóban a leghasznosabb a világon, hiszen hozzád visz, hiszen tőled jön, hiszen a veled való közösségünket erősíti, és egymásról is. És köszönjük neked, hogy ezen keresztül jobbá lehet az életünk. Áldunk téged, hogy ilyen nagy szeretettel és ilyen csodálatos módon készítettél egy olyan kincset számunkra, amivel élhetünk, amit kezünkbe, szívünkbe, szánkba vehetünk. Légy áldott ezért. És kérlek téged, könyörülj meg rajtunk, hogy a mi életünk valóban mások előtt sugárzó élet legyen a jó cselekedetekben, hogy dicsőítsenek téged, édesatyánk, és legyen az életünk rólad való bizonyságvétel. Áld meg, kérünk, a mi közösségünket, gyülekezetünket, hogy legyen ez hegyen épített város, hogy találjanak ide sokan, hogy lássák és értsék, hogy milyen drága kincs, hogy mi veled lehetünk közösségben. Kérjük, az Úr Jézus nevében hallgass meg, és maradj velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Szeretettel hirdetem a holnapi estét, mert szeretettel várjuk a gyülekezetet holnap, és tudunk utána beszélgetni. Remélem, hogy mindjárt eljövünk, hiszen az utolsó részéhez érünk most ennek az ige szakasznak, hasznos az igazságban való nevelésre. Vasárnap pedig uracsorás istentiszteleteink lesznek, és ott letehetjük azokat a vétkeinket, bűneinket, tévedéseinket, amelyek terhelnek, és átvehetjük azt az erőt, kincset, szabadulást, amire készít bennünket az Úr. A 228. dicséretnek énekeljük el most az első és az utolsó versét, a 10. versét. Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk.